folytassuk a Galata levél tanulmányozását. A Galata 3, 19-29-ig olvassuk el ma. Azt a címet adtam ennek a szakasznak, hogy a bűn börtön lakóiba Isten fiai lehetünk, Krisztusban hitáltal. Látjuk majd az ige alapján is, amit tartalmaz ez a szakasz, hogy mennyire igaz ez a gondolat, és előre mondhatjuk, és magasztalhatjuk, dicsőíthetjük Istent azért, hogy az a helyzet, amit okozott a mi számunkra a bűnnek a bűnnek és a ezzel kapcsolatban majd a törvénynek ugye a megfelelő Isten szerinti kezelése, hogy ez a mi számunkra micsoda szabadságot hozott abból, amit egyébként megtapasztalhattunk, és hitáltal a miénk lehet Krisztusban, hogy ez milyen óriási kegyelem. Tehát olvassuk az igét. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljön a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezén át. A közbenjáró pedig nem egyhez tartozik, Isten ellenben egy. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen. Mert ha olyan a törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvény megtartásából volna a megigazulás. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitből igazoljunk meg. De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a nevelő alatt, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert aki Krisztusba bemerítkeztetek, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, ígéret szerint örökösök. Ez egy óriási örömhír ami számunkra, hogy az életünkben, az életünk Krisztusban értelmet célt kap. Sokan azt gondolják, hogy ez túlzás, amit mondok ezzel, hogy Krisztuson kívül nincs értelme az életnek. Ez azt is jelenti ez a mondat, hogy Krisztusban kap értelmet, célt az életünk. De amikor őszintén belenézünk a saját és mások életébe is, és látjuk az egész élet folyamatot, és végignézünk életeket, akkor azt látjuk, hogy földi értelemben lehet, hogy volt valami fajta értelme, valami fajta célja az életének az embernek, de mivel minden mulandó és minden tönkre megy, ami a bűnös ember nyúl, ezért azt tapasztaljuk, hogy igazából Isten értelemben, az Isten szava, vagy Isten igéje szerint értelemben ezek az életek, amik Krisztusban nem nyernek új életet, ezek igazából elveszett életek. És nekünk, a mi számunkra ez egy óriási örömhír, hogy nem kell így végérni az életünket, és befejezni az életünket, hogy ugyan itt élt valaki a világban, de az az élet, amit itt élt, az nem folytatódhat abban a mennyei hazában, abban az örök örömben, amit Isten kínál, annak, amire tervezte az embert. A vele való közösségre tervezte az embert. Nem arra tervezte az embert Isten, amikor megalkotta és amikor életet adott az embernek, amikor megteremtette az embert az ő szavával, a föld porából úgy, hogy belelehelt az ő szellemét, hogy utána a kározatba kerüljön, hanem arra, hogy vele örök közösségben legyen. De tudjuk, hogy ezt a bűn megrontotta. A 2 Korintus 5.17 mondja világosan számunkra, hogy mi történik, aki Krisztusba kerül, ha valaki megtér az Úr Jézus Krisztushoz, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, lévő új állt elő, mondja itt az ige. Ebben pontosan az van benne, ebben az igeversben, hogy a Krisztusban való hit egy teljesen új életet hoz az ember számára. Egy olyan életet, aminek minden szempontból más a célja, az értékrendje, az egész életmenete, minden más. És akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, azt gondolom, hogy ezt meg is tapasztaljuk nap mint nap. És ez egy nagy öröm a számunkra, ezért értem, hogy ez egy nagyon nagy örömhír. Hiszen az Istentől elszakadt ember, ahogy tudjuk, ismerjük jól az igét, a bűn miatt, ami azt jelenti, hogy céltévesztés, képtelen értelmes emberi életet élni. Ez az átok, a bűn átka van az ember életén, és ennek az egyik fő megtestesítője a félelem és a halál. És persze együtt a kettő és a haláltól való félelem. Az emberek életét, akik az Úr Jézus nélkül élnek, alapvetően a félelem határozza meg. És ennek a mindenféle irányú, minden területre kiható hatása ellen akarnak az emberek biztonságot, nyugalmat maguknak, ezért hoznak létre mindenféle rendszereket, de nem külső megoldások által, nem külső védelmek és kerítések, vagy bármilyen biztonsági rendszerek által kap az ember nyugalmat és békességet, hanem az Úr Jézus Krisztusban való hit által. És ez a mi számunkra egy óriási ígéret is, és valóság annak, aki befogadta az Úr Jézust. Az Isten ígérete, amit már Ábrahámnak tett, a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. Mondja ezt így az 1 Mózes 22:18-ban az ige. És ez a mag, amiről itt a Galata levélbeli ige is szólt, ez a mag Krisztus. Krisztus, aki az ígéret, ami számunkra az ígéret volt Ábrahám számára és minden ember számára, hiszen csak benne áldatnak meg a nemzetségek, ahogy itt az ige mondja, az áldás Jézus Krisztusban van. Ez az ige szakasz arról szólt, hogy annak ellenére, ugye itt az előző szakaszokban már beszéltünk a törvényről, a törvény fejtegetései vannak a Galata levél előző részeiben, amely múlt héten is beszéltünk. Itt ebben a szakaszban a törvényről úgy beszél Pál apostol, majd itt látni fogjuk, vagy láttuk is, hogy felolvastuk az igét, mint ami valamilyen módon bezár bennünket egy rendszerbe, egy keretbe, és ez a keret, a törvénynek a kerete tulajdonképpen nem egy börtön. És azt kérdezi Pál apostol, itt az ige egy első kérdése volt, amit olvastunk, hogy miért kellett akkor a törvény, ha már Isten ígéretet tett Ábrahámnak. Ugye tudjuk, hogy a törvényt Ábrahám után adta Isten, sokkal később, mint ahogy Ábrahámnak az ígéretet tette. Mi volt tehát a törvénynek a célja? Az ige válasza erre az, hogy a bűnök miatt adatott, a bűn miatt adatott, amit a római levélben ugye részletesen olvasunk és tanulmányoztuk már, ugye például itt a római hetet említem csak meg, a bűnt nem ismertem volna bűnnek, hogyha a törvény nem mondaná annak. És ott részletesen írja azt az ige, hogy a törvény fő célja leleplezni a bűnt. Leleplezni azt, hogy igazából amit mi teszünk, az az Isten szempontjából helytelen, és nem az Isten akarata szerint éljük az életünket. Az ember Krisztus nélkül nem tud Isten akarata szerint élni. És azt mondja Pál apostol, hogy ez a törvény bizonyos ideig hatályos, abból a szempontból, hogy Isten milyen elszámolási módszert alkalmaz az emberrel szemben, vagy mi az, ami a törvény szempontjából, amíg olyan hatája van, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a törvény alapján ítéli meg Isten az embert. És ebből a szempontból a törvény addig volt hatályos, amíg az Úr Jézus meg nem született erre a világra, amíg Isten, amit majd szintén a Galata levélben egy fejezettel később olvasni fogunk, amíg el nem küldte Isten Jézus Krisztust ebbe a világba, amikor eljött az idő teljessége, és Krisztus mint ember megszületett a világba, addig volt hatályos a törvény, mondja itt az ige számunkra. És ugye azt is látjuk, hogy a törvényt közbenjárókon keresztül adta Isten. Ugye említ az ige, a Biblia említi azt, hogy a törvényt angyalokon keresztül kapta Mózes, és Mózes volt az emberi közbenjáró. És ez mutatja azt, hogy igazából a törvény az két fél közötti szövetségről szól. A törvényben azért adta Isten emberen keresztül, mert mind a két oldalnak, Istennek is, és az embernek is be kellett tartani a szövetségre való a szövetséget. Aztán tudjuk azt, hogy ugyan Isten a törvényben szövetséget kötött az emberrel, de az ember nem tudja megtartani azt az oldalt, ami az ő feladata lenne. Nem tudjuk megtartani, hogy tartsuk be azt, amit Isten mond. Hogy úgy éljünk, ahogy Isten mondja nekünk. Ezt mondja az ige a római levélben, de már az Ószövetségben is, hogy nincs senki, aki keresse, aki szeresse Istennek az akaratát, és kövesse azt. És ezért Isten, itt az ige is világossá teszi, hogy Isten közvetítőn keresztül adta a törvényt, de az ígéretet azt nem. Az ígéret az olyan szövetség, ami csak Isten oldaláról szövetség. Az ígéretben az embernek semmilyen feladata nincsen. A kegyelemben egyedül Isten a szövetségkötő. Ezért mondja ott az ige, hogy Isten ellenben egy. Hogy ő minden közbenjáró, minden emberi és angyali közbenjáró nélkül egyenesen adta Isten az embernek, Ábrahámnak az ígéretet. Ez azért van így, mert ahogy az előbb is említettem, Isten ebben semmit nem vár az embertől. Nem várja, hogy közreműködjünk, nem várja, hogy tegyünk valamit, nem várja, hogy tisztítsuk meg magunkat, az életünket tegyük rendbe, mielőtt oda megyünk Istenhez, hanem ő akarja az Úr Jézus vére által megtisztítani életünket. Hiszen Isten az első embertől kezdve nagyon jól ismeri a mi szívünket. Nagyon jól tudja azt és látja, mint ahogy mi is, ha őszinték vagyunk, láthatjuk, hogy semmilyen jó Isten szerinti nincs a bűnös ember szívében, akik örököltük Ádámtól ezt a természetet. Ezért Isten személyesen egyedül adta ezt a kegyelmet, ezt az ígéretet az embernek, és aztán azt látjuk a Bibliában is, a valóságban is, hogy Isten betartotta az ő ígéretét, hogy ő megtartotta azt a szövetséget, amit kötött velünk az Úr Jézus Krisztusban. Mondhatjuk, hogy a Pál apostol kérdése ez, a törvény az ígéret ellen van. Tehát, hogy az ígéret ellen úgy ért itt, ahogy el is mondja az igében Pál apostol, azon keresztül Isten, hogyha olyan lenne a törvény, hogy azáltal, annak a megtartásáltal megigazulnánk, akkor nem kellett volna az ígéret. De mivel nem tudjuk megtartani, nem tudja az ember megtartani azt a törvényt, a mi oldalunkat, azt a szövetségkötési oldalt, ami az ember feladata, az ember ígérete az Isten felé, hogy majd megtartjuk, mint ahogy Izrael népe sok többször, több esetben mond ilyet Istennek. Hogy mi ezt fogjuk tenni, Józsué könyvben most olvasunk ilyen ígéretet, hogy is fogadkozik a nép Istennek, hogy mi megtartjuk azt, amit te mondasz, mi mindenben azt teszik, amit mondasz. És aztán látjuk az ő életükben leírja az Ószövetség, hogy mennyire nem tudták ezt betartani, még ha szerették volna se. És ugyanígy vagyunk mi is ezzel. Azért van ez így, mert a törvény önmagában nem tud változtatni az emberen. A törvény nem képes megigazítani bennünket, csak megmutatja a bűnös voltunkat. Jól ismerjük ezeket a gondolatokat, ezt az egész rendszert jól ismerjük, de itt a Galata levél miatt mindig jó ismételni, vagy az alapokat újra és újra megerősíteni magunknak, magunkban, hogy a törvény olyan, mint egy lázmérő, ahogy szoktuk mondani ezt a példát, és valóban nagyon jó példa, hiszen a lázmérő megmutatja, hogy valami nincs rendben a szervezetben. De hiába mérem én mondjuk 5 percenként a lázamat, hogy háttartó jobban leszek, ugye ezáltal mindegyikünk tudja, hogy nem változik semmit az egészségi állapotunk. Ezáltal semmilyen javulás nem áll be, legalábbis azért nem, mert mérjük a lázunkat. Ugye itt világos a feladat, hogyha valaki lázas, ugye megvannak az értékek, hogy milyen értékek fölött orvoshoz kell fordulni, főleg valaki nagyon lázas, ugye ezt tudjuk, hogyha már ilyen 40 fok körüli ráza van valakinek, akkor sürgősen orvoshoz kell fordulni, hiszen ott életmentő helyzet vagy életveszélyes helyzet alakulhat ki, amit a láz mutat meg. Nem az a probléma, hogy lázas az ember. Ugye a láz és maga a lázmérés egy mutatója valami olyan dolognak, ami a szervezetben rosszul működik. Ugyanezt teszi a törvény velünk, hogy megmutatja, és a törvény pontosan így van, hogy a lázmérő minél mélyebben van az ember a bűnben, annál inkább mutatja a törvény azt, hogy mennyire elvétettük az irányt, mennyire céltévesztett az életünk, mennyire jogos Isten ítélete azok miatt a cselekedetek és gondolatok miatt, amiket Isten ellen mi elkövetünk. És nekünk is a lelkünkkel, az életünkkel orvoshoz kell fordulnunk. Milyen nagy dolog az, hogy létezik ilyen orvos, hogy lehet orvoshoz fordulni. Hogy nem úgy van, mint sokszor talán az embereknél, hogy nem bíznak az emberek az orvosban, ugyan van, de sokszor talán nem bízunk bennük, mert azt gondoljuk, hogy nem tud igazán segíteni. Az örömteli híre a Bibliának, hogy Isten az ő fiában tud segíteni, hogy az életünk egyetlen orvosa Jézus Krisztus. Ugyan egyetlen orvos, de mindenhonnan, minden időben mindig fordulhatunk hozzá. Nincs olyan helyzet, nincs olyan helye ennek a világnak, és nincs olyan időszaka, soha nem volt az Úr Jézus óta, hogy ne lehetett volna hozzá fordulni azért, hogy meggyógyuljon valaki. Hogy nem lehetett volna, vagy nem lehetne ma is akár hozzá fordulni. Hiszen az Úr Jézus maga mondja, hogy ő munkálkodik, hogy ő végzi azt a munkát, ami most a feladata, hogy ott van az Atya mellett, és könyörög értünk, könyörög az emberekért, közben jár az emberekért, azokért is, akik még keresik őt, és azokért is értünk, akik már megtaláltuk benne a megváltót. És ez nagy kegyelem. Két hasonlattal szemlélteti a törvénynek a mienségét és magát a törvényt itt az ige 23-24-ben versben olvastunk erről. Az egyik egy börtönnek a képe, amit azt mondja az ige, hogy egybezár, beszorít, és ezért ítélet alá esünk, ugye erről a Róma 3.23-ban is olvasunk, hogy mindnyájan vétkeztek. És igazából ide egy képet raktam, egy ilyen börtönrácsot, hogy nagyon szemletes volt előttem, amikor ilyen képeket nézegettem, hogy mi lenne az, ami igazából így mementóként eszünkbe juttatja azt, hogy milyen a törvény. És ez a kép, ez úgy teljes mértékben úgy gondoltam, hogy illik erre a helyzetre, amit a Biblia itt leír, hogy a törvény és általa a bűn, az bezár bennünket egy olyan rácsok mögötti börtönbe, amiből nincs magunktól szabadulás. Csak az Úr Jézus Krisztusban nyílhatnak meg ezeknek a börtönöknek, vagy börtön rácsoknak az ajtajai. Mert ezt mondja az ige, hogy magunktól nem tudunk kikeveredni, nem tudunk más életet élni. Újra és újra. Lehet, hogy valamiben változunk. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy erős akarattal megváltoztatja az életét ebben vagy abban, hogy más étkezési szokásokat tart, hogy lemond a valamilyen szenvedélyről, a cigarettáról, vagy az italról, bármiről, ami az életében úgy látja, megértette, hogy ugye nem jó neki. De alapvetően nem tudja az ember az életét megváltoztatni, mert a szívünkben ott van ez a bűnre való kényszer, az önzésnek, az emberi, a földi életnek a céljának a teljes mértékű kielégítése, a kívánság kielégítése, ami mind bezár bennünket egy ilyen börtönbe. És ez az egyik hasonlat. A másik pedig egy olyan nevelőről, egy olyan felügyelőről, hogy a pedagógus szó vagy van ugye az eredeti szövegben írva, amelyik igazából abban az időben nem tanárként működött, nem olyan volt, mint a mai nevelők, tanároknak a fogalma, hanem rabszolgák voltak, akik az uraknak a gyerekeit elkísérték, felügyelték egész nap, elvitték az iskolába, visszavitték, akik tulajdonképpen addig, amíg felnőtt nem várt egy gyermek, addig gyakorlatilag nevelőjük volt. Ezek nagyon kemény és néha durva emberek vagy durva helyzetek voltak, hiszen ezek a nevelők folyamatosan az volt kiadva nekik, hogy nevelni és kordába kell tartani ezeket a gyermekeket. Ezért ugye ez a nevelő, ez felrója hibáinkat, büntetés szabott ki. Erre is egy képet ide raktam, ez a kép nem nálunk készült egyébként, a családban, úgyhogy... Ez a kép, ez azt ábrázolja, nem tudom mennyire látszik, hogy egy kézben van egy szíj, és ott a gyermek ott ül benne a sarokba, nyilván félelemmel teli, hogy milyen büntetést kap. Ez a törvénynek is szintén nagyon jó megfelelő példa, vagy kép, hogy a törvény tulajdonképpen ilyen szigorú és kétségbeesésbe hajtva nevel bennünket valamilyen irányba, de a félelmen kívül, és azon kívül, hogy azért nem tesz meg valamit a gyerek, mert fél, vagy akit nevelnek, és úgy jönjünk felnőttek is a törvénnyel, azért nem tesz meg valamit, mert az ember, mert fél esetleg annak a következményeitől. Sok ember ezért nem tesz meg olyan dolgokat, aminek tudja, hogy olyan következménye van, ami a számára súlyos büntetést fog hozni, ezért nem teszi meg. Nem azért, mert nincs benne harag, nincs benne kívánság, nincs benne ez vagy az, hanem egyszerűen a félelem miatt nem teszi meg valaki azt. És ez a nevelő, a törvény, ez igazából ezt a helyzetet állítja elő. Olyan, mint egy börtön, és olyan, mint egy olyan nevelő, akitől fél az ember, vagy amitől fél az ember, hogy mit fog kapni azért, amit csinál. És milyen nagy dolog az, hogy Isten az Úr Jézusban nem ilyen nevelő embert, vagy nem ilyen nevelőt ad nekünk, hanem úgy adja a kegyelmét, hogy nem félelemből kell neki engedelmeskednünk, amikor megértettük az ő nagy szeretetét, hogy értünk vállalta a büntetést, hanem abból a hálából, ami lehet a szívünkben azért, hogy ő kimentett bennünket az ő vére, az ő kereszthalála által a börtönből, a nevelő, a törvény nevelő keze alól. És ez a valóság, amit a Biblia mond, és itt is elmond az ige, hogy egyedül Krisztus tud kiszabadítani ebből a börtönből, ahová a törvény átka, a törvénynek a következménye. De igazából nem a törvény az okozó nyilván, hanem mi, akik elkövettük a bűnt, mert az Úr Jézus átvállalta a büntetésünket. Ugye itt a törvényre haragszik az ember, mondhatjuk így, hogy mintha a törvény lenne az okozója sok-sok mindennek, de nem a törvény az okozó, csak a megmutató, ahogy az előbb is ezt említettem a házmérő kapcsán is. Igazából a probléma az bennünk van nyilván. És ugyanez az igaz, hogy egyedül Krisztus tud kiszabadítani a törvénynek a szigorától, a szigora fenyítő hatása alól, mert az Úr Jézuson keresztül Isten fiává lehetünk, fiaivá lehetünk, akiknek nem kell félni ettől a szigortól, a nevelő szigorától, hanem szeretetből engedelmeskedünk a mennyei atyánknak. Óriási különbség ez. Aki nem tapasztalta meg, nem ismeri ennek a különbségét, azok az emberek, tulajdonképpen azt lehet mondani, sokszor a vallásos ember ilyen, hogy félelemből sok mindent meg akar tenni, amit Isten mond, a törvény mond, de nem értette meg, hogy nem az az életnek a célja, ami számunkra, hogy küzdjünk úgy a törvény ellen, hogy meg akarjuk tenni azért, hogy Isten ne ítélje meg az életünket, hogy ne kerüljön ítélet alá, büntetés alá az életünk, akár itt a földi értelemben, a földi életben. Mert ugye a legtöbbször az emberek nem a kározat büntetésétől félnek, nem a kározattól félnek alapvetően, hanem a földi büntetésektől. Mik ezek a földi büntetések? Alapvetően ugye mindenki fél attól, hogy valaminek következménye lesz, hogy beteg lesz, hogy valamilyen fajta hátrány éri valamilyen szempontból, hogy Isten megbünteti az ő életében. És ezek olyan belső félelmet és gyötrődést és helyzetet okoznak az ember szívében, ami teljesen megkötözi, depressziósá teszi, tönkreteszi az ember lelkét. Az egészséges lelkét tönkreteszi. Azt a lelket, ami mint lélek, mint ember, amit Isten akar, hogy éljünk, hogy fölszabadultan, örömteli módon, szembenézve azzal és megvalva azzal, amit tettünk, a bűneinket megvalva, de elfogadva Isten kegyelmét, szeretetét, az ő váltságát, ne tegyen tönkre bennünket a törvénynek ez a nevelő és szigorú volta, vagy az, amivel bezár bennünket ez a börtön, hanem tudjunk felszabadulni, megszabadulni ezektől az Úr Jézus Krisztus által. Tudjon az életünk szabaddá válni, attól a fajta életmódtól, hogy nekünk valamiért valamit tenni kell, hogy Isten ne büntesse meg bennünket. Ugye milyen jó annak, aki ezt megértettük, milyen jó nekünk, aki megértettük ezt, hogy az Úr Jézusban az Isten megbüntette a mi bűneinket, ahogy olyan sok helyen olvassuk ezt az Új Szövetségben. És aztán, ha tovább megyünk, ezt mondja itt az ige, hogy a Krisztusba vetett hit az, meg utána eljött a hit, ugye ez a Krisztusba vetett hitről van szó. Nem csak arról a hitről van szó, hanem az Isten hitre vonatkozik, hiszen az Isten hit az egy teljesen más dolog. Azt mondja ugye a Biblia, hogy az ördögök is hiszik, hogy van Isten, és rettegnek tőle. Nem az Isten hitről van itt szó. Itt az ige egyértelműen arról beszél, hogy miután eljött a hit, azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hit lehetősége jött el. Ez történt, amikor Isten elküldte az ő szellemét ebbe a világba pünkösd után, hogy lehetősége van az embernek arra, hogy befogadja az Úr Jézust, mint személyes megváltóját. Ez történt, amikor eljött a hit. Akik hiszünk Jézus Krisztusban, mint személyes megváltónkban, többé nem vagyunk a törvény ítélés fogvatartó hatája alatt. Ezt világossá teszi Róma 8.1, semmi károsztató ítélet nem szól azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez az ige szól a mi helyzetünkről, a hívő ember helyzetéről, hogy aki Krisztusban van, aki az Úr Jézus Krisztus befogadta, és Krisztusba került az élete, vagy ahogy később majd itt az ige is mondja a bemerítkezés példájával, hogy Krisztusba merítkezett be valaki, annak nem kell félni semmilyen károsztató ítélettől. Ezt mondja nekünk az ige nagy szeretettel, és ez a tényleg a legnagyobb örömhír a számunkra. Ez az új élet Krisztusban, ahogy az ige és a Biblia világossá teszi, ez lényegileg új élet. Nem abban új élet, hogy egy kicsit megváltozik az ember, egy kicsit jobbá válik, egy kicsit más céljai lesznek, hanem teljes mértékben meg lényegileg új élet. Lényegileg átformálódik az egész gondolkozásmódunk, hogy nem azt tesszük, nem úgy élünk, ahogy addig, nem azért, mert valami kényszer lenne rajtunk, újra és újra érdemes ezt hangsúlyozni, hogy azért, hogy megfeleljünk az Istennek, nem azért, hogy félünk tőle, hanem azért, mert ő megváltoztatta a szívünknek gondolkozásmódját a belénk adatott szellem által, szeretet által, ahogy a Róma 5.b-ben olvassuk ezt. Azért, mert mi Isten fiai gyermekei lettünk, persze természetesen, ahogy az ige mondja, csak Jézus Krisztuson keresztül lehet ismerjük az igét. János 14.6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, mondja az ige. És ez Krisztusban felöltözni, mondja az ige, ez is az új életnek egy következménye, hogy olyan lehet az életünkön az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete, mint egy olyan ruha, amit fölvesz valaki. Ugye a katonaságnál, ha valaki bevonul, vagy olyan munkahelyen dolgozik, akár mint én is például, hogy van valami fajta egyenruhája az embereknek, akkor minden ruha, amikor fölvesszük, és a hátunkon ott van, hogy mondjuk vízügy, például nekem, ugye az van, ha fölveszem azt a vízügyes ruhát, akkor a ruha megkülönböztet engem mindenkit olyan szempontból, hogy a kollégáimon kívül mindenki látja, hogy hova tartozom. És pontosan ezt mondja itt az ige, hogy ha felöltözzük Krisztust, akkor az Isten bennünket Krisztusban lát, nem azt látja, akik mi vagyunk a bűneinkben, hanem azt látja, amit az Úr Jézus Krisztus végzett. Azt látja, hogy ő elvégezte a bűneinknek a büntetését helyettünk a kereszten. Hiszen a mi életünk Isten előtt olyan, mint a megfertőztetett ruha, Jézsaiás 64.5, most nem akarom hosszan felolvasni ezt az igét, de ez a lényeg ennek az ige versnek, hogy mi az Úr Jézus nélkül ilyenek vagyunk, vagy, ugye a Jelenések könyv pedig világossá teszi ugyanazt a gondolatot, amit itt a Galata levél kifejez, hogy Jézus Krisztust felöltözni, hogy szükségünk van egy új fehér ruhára, és minden mást is ott említ az ige, de most ez a ruha az, amit felöltözünk, hogy Isten azon keresztül lát bennünket. Aztán a következő következmény, amit az ige beszélt itt, a Galata 3 vége felé, hogy csak Krisztusban nincs különbség az emberek között, semmilyen fajta, sem faji, sem társadalmi, sem nemi különbség. Ezt az akkori ember sokkal jobban értette talán, mint mi, ahol itt minden összemosódik ma már. Ott abban az időben óriási különbség volt az emberek között. Pál apostol idejében ugye egy hithű zsidó úgy imádkozott, úgy kezdte az imádságát állítólag, hogy hálát adjék Istenem, nem születtem sem pogánynak, sem rabszolgának, sem nőnek. De hát ma, hogyha ezt valaki ugye elmondja, akkor erősen megmosolyogjuk, hogy hát főleg az utóbbi ér, ugye. És ez volt a valóság, hogy olyan óriási különbség volt az emberek között, hogy ez hálára adott okot, hogy ha valaki mondjuk zsidó férfinek született. És Krisztusban eltörlődnek. De azért, hogyha megnézzük, ma is azért óriási különbségek vannak a világban az emberek között. Most erről nyilván nem akarok részletesen beszélni, mi az, ami meghatározza az embereknek azt, hogy ki hova tartozik. De inkább maradjunk az igénél. Hogy az ige viszont azt mondja, hogy Krisztusban eltűnnek ezek a különbségek. Krisztusban eltűnnek, és ezt is jól értsük és értjük is nyilván mindannyian, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenkinek ugyanaz a feladata, hogy mindenkinek ugyanaz a dolga, hanem ez az Isten előtti állapotunk, helyzetünknek a megítélése, hogy Isten előtti helyzetünkben nincs különbség, minden ember megváltásra szorul, akármilyen társadalmi kasztba, akármilyen nemzetséghez, bármelyik nemhez tartozik. Itt nincs különbség. Nyilván egyéb dolgokban nagyon sok különbség van, ugyanúgy ma is. És befejezésül arról beszél az ige, hogy Ábrahám magva vagytok, ígéret szerint örökösök, akik az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, hogy ez mit is jelent. És ez óriási dolog ez is. Ez, amit itt az ige mond, ezt ha nekünk nagyon komolyan kell venni, hogy itt egy óriási ígéretről van szó. Itt nem arról van szó, hogy földi örökséget kapna az ember, amit talán sokkal jobban szeretnénk, és sokkal jobban vágyunk rá, hogy örököljünk mi is két lakást valakitől, bár nem úgy néz ki, hogy ez számunkra valami, de ugye mi ezt nagy dolognak tartjuk. De itt az ige egész másról beszél. Arról beszél, hogy az Ábrahám magvaként, mint a hit gyermekei és az ígéret gyermekei, olyan örökségünk van, hogy az ember az Úr Jézus Krisztusban megtalálja az élete értelmét, azt, hogy hol a helyünk a világban, a történelemben, ez is Krisztusban lesz tulajdonképpen meggyőzően helyretéve az életünkben. Az identitásunk, amiről ugye beszéltünk itt nem régen, mert többször beszélünk róla, ez az Úr Jézus Krisztusban kerül helyre. Hiszen annyi mindent tanulunk, ha csak a történelmet és a történelmi oktatást látjuk, hogy valami eseményről ezt tanítják, aztán egészen más, talán sokszor az ellenkezőjét. Az Úr Jézusban az ember élete, az ember helye állandósul, és megtudjuk, hogy hol vagyunk mi, kik vagyunk mi. Ez egy óriási dolog, hogy megtudhatjuk ezt, hogy a Biblia helyre tesz bennünket ebben, hogy kik is vagyunk igazából. Hogy hol a helyünk ebben a világban. Annyira világos a Bibliának egy-egy üzenete. És itt nekünk jó újra és újra azt mondani, hogy a Biblia egy óriási ajándék a számunkra, hiszen a Bibliában vannak leírva mindezek. Aztán ugye azt látjuk, hogy a megtérés helyreállítja a kapcsolatunkat Istennel, és az emberekkel is válaszol a ki vagyok én kérdésre. Ugye? Az, akinek nincs új élete, az nem tudja megmondani igazából, hogy kicsoda. Ugye erre rengeteg filozófus kereste választ. Lehet mondani, hogy könyvtárak hegyeit írták tele azokkal a tulajdonképpen Krisztus nélküli gondolatokkal, hogy ki vagyok én, hogy egy ember kicsoda. Mert mindenki kereste erre a választ, mert keresik az emberek erre a választ. Az értelmes ember keresi erre a választ. Persze vannak, akik nem keresnek semmire választ, élik a hétköznapi életüket egyik napra a másikra, belefolyva a világ szellemiségébe, abba, amit diktál. De az értelmes emberek a világban is keresik, hogy kicsoda ő, miért van itt. És milyen jó, hogy a hívő ember meg tudja ezt válaszolni. A hívő ember meg tudja válaszolni azt, hogy mi Krisztusban Isten gyermekei vagyunk, és az ő kihívott népének, az eklézsiának, a gyülekezetnek a tagjai. Milyen óriási kegyelem ez, hogy mi bizonyosak lehetünk ebben. Bizonyosak lehetünk abban, hogy kik is vagyunk, hogy hol vagyunk. Bizonyosak lehetünk abban, amit így is lehet mondani, akár a tékozló fiú története alapján egy szóban, hogy hazatértem. Hogy milyen jó az, amikor valaki ezt el tudja mondani magáról, hogy ugyan messze került az atyai háztól az ember. Lehet, hogy egyikünk, másikunk élete, mindegyikünk maga tudja, hogy milyen messzire került az atyai háztól, de nagyon messzire, mint a tékozló fiúja is. De milyen nagy kegyelem az, amikor azt mondhatja valaki, hogy hazatért az atyai házba, hogy Istenhez hazatért, hogy az ő élete el van rejtve az Úr Jézus Krisztusban, és a földi életét is úgy tudja élni abban a kegyelemben, abban a szeretetben, és abban a várakozásban, hogy mit készít Isten, hogy mit ad Isten, hogy akarom az ő akaratát keresni, az ő szavát követni. Azt szeretném, hogyha az életem nem bántaná meg az Úr Jézust, Istent, hanem hálából, hogy ő adta nekem ezt az új életet, hogy adott egy új élet lehetőséget, hogy lehetőséget ad arra, hogy ne kelljen a bűn börtönében és szigorában élni, ezért hálából szeretném nem megbántani őt, szeretném azt az életet élni, amit Isten kijelölt a számunkra. Itt ez a kis szőnyeg előttem, eszembe jutatja mindig ezt a korintusi példát, amit Pál apostol a futóversenyről ír. Ugye a futóverseny egy-egy ember számára egy-egy kijelölt futó folyosó van, amiben végig kell futnia az életét. A versenyét ugye, nekünk az életet. Ugye akik láttuk, biztos sokan látták a Tűzszekeret című filmet, ott a 20-as években még nem csak egy vonal volt, hanem egy 20 centi magasan vagy 30 centi magasan látunk végig egy kötelet mind a két oldalán a pálya szélén, úgy ábrázolták, úgy csinálták, úgy különböztették meg. Ott még fizikailag is mutatja ezt, hogy neki csak azon a pályán szabad futnia. Ha abból átlép máshova, akkor kizárják a versenyből. Pontosan ilyen a mi életünk, hogy járjunk azon a versenypályán, amit Isten kijelölt a számunkra. Ne akarjunk a másikén futni, ne akarjunk a másikéba átmenni, hanem azokban a jó cselekedetekben járjunk, amit Isten előre elkészített a számunkra. Amen.